Az Efézusi levél első fejezetéből olvasom az igét. Hallottuk, hogy folytatjuk ezt Efézusi levélről elkezdett sorozatot. És az első fejezet harmadik versétől a hatodik versig olvasom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Múlt héten, amikor elkezdtük ezt a részt olvasni, amiben most csak néhány verset olvastam fel, mondtam, hogy a harmadik verstől a 14. versig az egy elég terjedelmes szakasz, mindez az eredeti görög nyelvben egyetlen egy mondat. Egy mondat, 202 szó. Azt is látni kell, hogy ez egy imádság, Pál apostol áldja, magasztalja, dicsőíti Istent, és szinte érezzük ebben az egy mondatban azt a nagy sodrást, azt a nagy gazdagságot, ahogy Pál magasztalja Istent. Ennek a kulcsa, amiről múlt héten beszéltünk, az, hogy azért magasztalja Istent az apostol, azért, mert ez a hatalmas nagy öröm benne, mert megáldott minket Isten minden lelki áldással a Krisztusban. Abból indul ki, hogy olyan hihetetlen ajándékot kaptunk, mondja a gyülekezetnek a Krisztusban, hogy utána csak áldja és magasztalja Istent, ezért is sorolja, hogy mi minden van ebben. És a mai szakaszban elkezdjük ezt kibontani, hogy hát akkor mi minden van ebben 3 héten keresztül, hogy mi mindent mond, mi minden van abban az áldásban, abban az ajándékban, az evangéliumban, amiért Pál ilyen kitörő örömmel magasztalja Istent. Arról is beszéltem múltkor, hogy úgy kell ezt látnunk, hogy mindez mindazoké, akik Krisztusban vannak, de ez egy nagy objektív valóság és igazság, és mert valaki mondhatja, hogy hát azért ekkora kitörő örömet nem élek én mindig meg. Hogy azt is látni kell, hogy van egy másik oldala ennek, hogy ennek a sok-sok ajándéknak, ami lelki, ami láthatatlan, valahol ezt csak rész szerint tapasztaljuk. Valamikor jobban tapasztaljuk, valamikor kevésbé, de csak rész szerint. És majd egyszer ott önálló fogjuk a maga teljességében átélni ezt a nagy igazságot. De azt is hozzá szeretném ma tenni, hogy de amint egy közösség megragadja egyre jobban hitáltal ezt az ajándékot, úgy fog ez visszatükröződni róla, és a láthatatlan úgy lesz láthatóvá. Nézzük tehát akkor a mai témát, ennek alapján a mai szakaszt. Mi az az oldala ennek a hatalmas nagy ajándéknak, áldásnak, csomagnak, amiről a mai szakaszban olvastunk? És ez az, hogy Pál azt mondja, hogy Isten kiválasztott minket magának. Úgy szeretném kibontani ennek az igazságát, hogy beszéljünk először Istenről, aki kiválaszt. Mit jelent ez? Másodszor, mi fakad ebből a gyülekezetre, a közösségre nézve, a kiválasztott közösségről beszélünk. Harmadszor pedig próbáljuk magunkhoz ölelni ezt a hatalmas nagy titkot. Isten, aki kiválaszt, mi fakad ebből azokra nézve, akik hozzátartoznak, a gyülekezetre nézve, és hogyan ölelhetjük magunkhoz ezt a titkot. Két kifejezést használ Pál apostol, mind a kettő, tudom, újra és újra az egész téma, kérdések özönét hozzák elő, mind keresztény, mind nem keresztény emberekben ezzel birkóznunk kell ma este. Az egyik szó kiválasztott, a másik előre elhatározta. Konkrétabban, ő benne, Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. És előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket. Előre elhatározta. Predestináció. Csak mondjuk ki. Úgyis ez feszül bennünk. Szeretném azt kérni most mindenkitől, Csak egy kis időre tegyük félre az összes problémánkat, az összes gondolatunkat. Mit gondolok arról, hogy Isten kiválaszt? Mit gondolok a predestinációról? Mit jelent ez? Mit nem jelent ez? Hányszor zavarodtam bele? Hol van az ember szabadsága? Milyen akkor az Isten? Milyen érzéseim vannak, amikor ez a kérdés előjön? Ezt most próbáljuk egy kicsit félretenni egy időre, hogy megértsük először azt, hogy mit mond erről a Biblia. Mit mond erről Pál apostol? Tehát amennyire lehet egy kicsit most tedd félre azt a millió kérdést, ami már megjelent a témával kapcsolatban, mert megjelenik mindenkiben. Amikor Pál azt mondja, hogy Isten olyan Isten, aki kiválaszt, és Isten olyan Isten, aki előre elhatároz, előre dönt, az olyan magától értetődő Pál apostol számára, mint a hal számára a víz. Ez most még nehezebb. Hogy lehet neki valami olyan magától értetődő, ami nekünk annyira nehéz? De próbáljuk megérteni a Bibliát. Pál kétszeresen is ennek a valóságában éli az életét. Először úgy, mint a bibliai történetben élő zsidó ember, Isten választott népének a tagja. Másodszor abban az értelemben is ebben éli az életét, hogy egészen mélyen, személyesen is ezt élte át. Amikor a damaszkuszi úton radikális életfordulat következik be az életében, mert váratlanul nem készült rá, találkozik Jézussal. Nézzük ezt a két dolgot. Isten, tehát egy olyan Isten, aki a Bibliában újra és újra úgy jelenti ki magát, mint aki kiválaszt. És ha kérdésünk lenne, nincsen, de ha kérdésünk lenne, hogy mit jelent, hogy kiválaszt, hadd mondjak egy definíciót egy bibliai lexikonból, azt mondja, konkrét választás, ami jelentős kedvezménnyel és a választott iránti határozottan előnyös hozzáállással jár. Oké. Isten kiválaszt. És a kiválasztás konkrét választás, ami jelentős kedvezménnyel és a választott iránti határozottan előnyös hozzáállással jár. Azért ne háborogjunk. És nézzétek meg, amit mondtam, a Pál apostol ebben a bibliai történetben ér, nagyon röviden a Bibliában, végig ez történik. Isten megteremti az embert, az emberpárt, és utána az emberpár elszakad tőle, fellázad, utána a dolgok nagyon elromlanak, elterjed az erőszak, elterjed a bűn, elterjed a gonoszság a világban, és utána egy ponton Isten kiválaszt egy embert, egy párt, benne egy családot, Ábrahámot. Nem az összeset, egyet kiválasztja, elhívja a magáénak. És azt mondja, hogy meg fogja áldani. Aztán utána ezen az emberen keresztül az ő leszármazottaiban kiválaszt Isten magának egy népet. És amikor Izrael ott van, az Isten szövetséget köt ezzel a néppel, Izraellel, akkor azt mondja Isten, hogy titeket választalak, ti lesztek az én tulajdon népem, bár az egész föld az enyém, de ti az enyémek lesztek. Kiválasztja őket a magáinak. Aztán ezzel a néppel sok-sok dolga van Istennek, de ebben a népben aztán eljön az, megszületik az, aki kiváltképpen, különösen, a legteljesebb módon és igazibb módon a kiválasztott, nem más, mint Jézus. Isten kiválasztó Isten. De látni kell valami mást is ebben a történetben. Tudnélik, amikor Isten egy kisebbséget kiválaszt, azt mindig a többségre nézve teszi. Amikor kiválasztja Ábrahámot, és azt mondja neki, hogy megáldalak téged, azt is mondja egyből, hogy és áldás leszel a föld minden nemzetségének. És amikor elhívja Isten Izraelt, és azt mondja, hogy ti lesztek az én népem, és titeket választottalak, és én a ti istenetek leszek, az azért lesz, hogy ahogy Izrael Istennel él ebben a szövetségben, azon keresztül a népek megismerjék, hogy ki ez az Isten. És amikor Isten úgymond választja az ő fiát, Jézust, az egyetlent és a tökéletest, miért teszi? Hogy ő benne mindenki megismerje őt magát. De még egyszer, Pál apostol ebbe él, értitek? Nem tud másban élni. Az anyatejjel ezt szívta magába. Zsidó ember, tök természetes, hogy Isten így munkálkodik. Kiválaszt, kiválaszt, kiválaszt. Mondhatjuk, hogy sok kérdésünk van, még egy picit még tegyétek félre. De Isten így munkálkodik végig a Bibliában. De van egy másik oldala is ennek, amit mondtam, ez pedig a személyes tapasztalat. Amikor valamit nagyon mélyen és személyesen megtapasztalsz, az nagyon mélyen a tiéd. És ugye Pál apostol, amikor egy zsidó emberként üldözi Jézusnak az első követőit, amit egy ártalmas szektának lát a zsidóságon belül, hiszen ezek az első követő Jézusnak zsidó emberek, és Pál üldözi őket, és ugye ez a damaszkuszi úti híres jelenet, hogy Damaszkuszba tart azért, hogy ott elfogassa Jézusnak a követőit. És ezen az úton egyszer csak megjelenik előtte Jézus, és leesik a földre, és vak lesz 3 napig, akkor Pál átéri azt, hogy nem én választottam őt, én az ellensége voltam, és ő megjelent az életemben. És nézzétek, így van erről egy helyem. Úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa a fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Mit mond Pál? Az a személyes tapasztalatom, hogy úgy tetszett Jézusnak, hogy engem kiválasztom a magáénak, hogy én hirdessem őt másoknak. Értitek, miért mondom ezt? Tehát, hogy Pál benne él olyan számára a kiválasztás, vagy a zsidó ember számára, mint a víz a hal számára? Olyan a keresztény ember számára, ha benne él a bibliai történetbe a kiválasztás, ugyanilyen magától értetődő? És akkor Pál azt mondja, hogy ebben a részben, hogy az a ti ajándékotok, hogy Isten kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt a Krisztusban. Ugyanezt terjeszti ki. Azt mondja, ez felfoghatatlan, és nagyon sok mindent nem fogunk felfogni ebből ma. Azt mondja Pál, kiválasztott minket magának a világ teremtése előtt Krisztusban, hogy ott volt Isten a világ teremtése előtt, ott volt Krisztus, az örökkévaló Isten, a Szent Háromság második személye, és gondolatban, Isten gondolatában ott voltál te, és ott voltam én. És Isten valamikor egy ponton a világ teremtése előtt, felfoghatatlan, akármit is jelentsen ez, téged és Krisztust egymásnak rendelt. Ezt mondja. És azt mondta, de hogy lehet ez? Nem tudjuk pontosan. A titok előtt jobb leborulni, mint megmagyarázni, de annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy Isten számára más az idő, mint nekünk, nem? Ő az időn túl van, ő az időn felül van. Miért? Mert az idő az teremtett valóság. Isten ezen felül van. El tudod képzelni, hogy már akkor a magáinak fogadott? El tudod képzelni, hogy akkor döntött, előre döntött felőlünk, hogy a gyermekei legyünk? Pál ezt mondja. És nézzetek meg, Pál nem magyaráz, hanem leborul e titok jelenlétében, és magasztalja Istent. Jó, 2 kérdést nem tudok megválaszolni, de legalább beszéljünk róla egy kicsit. 2 alapvető kérdés, amivel nekünk ilyenkor problémánk van, amikor ezt halljuk. Az egyik Istenre vonatkozik, a másik meg az emberre. Istenre az vonatkozik, az a kérdésünk, de igazságos ez? Hogyan tehet Isten olyat, hogy egyeseket kiválaszt? És mögötte ott van a személyes kérdés talán. Mi van, ha engem nem választott ki? Mi van, ha a szeretteimet nem választotta ki? Ugye ez az első nagy problémánk ezzel. A másik problémánk az, ha pedig Isten kiválasztó Isten, és előre elrendelő döntésen múlik minden, akkor ki vagyok én? Egy passzivitásra ítélt lény? Semmit nem tehetek, semmi felelősségem, semmi döntésem, semmi életem, mert úgyis mindent előre elrendezett Isten. Két dolgot szeretném, ha látnánk ebben a szakaszban, ami segít egy közelebb kerülni ehhez. Hogy ezek a kérdések elkezdjenek a helyükre kerülni. Az egyik, hogy amikor arról olvasunk itt és máshol, hogy Isten egyeseket kiválasztott és előre elrendelt az ő gyermekeinek, akkor ezt mindig úgy olvasunk, mint ami egy sokkal nagyobb tervnek a része. Nem ez a végcél. Nem úgy van, hogy jött Isten, szeret, nem szeret, így sikerült. Kíván, eldöntöttem, pont. Nem. Hanem úgy van ez, hogy van Istennek egy hatalmas nagy terve. Itt mondja, hogy 5. versben azt olvassuk, hogy mindent az ő akarata és a tetszése szerint tett. És végigmegy ezen a 11 versen ez, hogy Istennek van egy akarata, van egy tetszése, van egy terve, van egy elképzelése. A 10. vers néven is nevezi, erről majd többet beszélünk jövő héten, mégpedig az, hogy Krisztusban egybe szerkessze a világot, és ennek a tervnek része és eszköze, hogy egyeseket magáénak választ. Hogy ezt a tervet véghez vigye. Mi a terv? Nagyon röviden most csak, hogy egybe szerkessze a világot, minden, ami a világban széthullott, azt ő Krisztusba egyesíteni akarja. Nem ez a világ gyógyulása? Minden, ami meghasad bennünk, egzisztenciálisan, lélektanilag, minden, ami meghasad a kapcsolatainkban, minden, ami meghasad a munkánkra nézve, a társadalomban, politikailag, globálisan, az egész teremtett világra nézve, Isten Krisztusban azt munkálja, hogy mindezt egybe szerkessze. És ennek a része, hogy egyeseket kiválaszt magának, ennek a része, amit az egyházon keresztül munkál, erre hívja el az ő népét, erre rendelte el az övéit. És mindenről úgy beszél végig a Biblia itt is, hogy Isten ezt szeretetből teszi, jóságból, örömében, irántunk való szeretetben, nem valami kénye kedve szerint való úrról van itt szó, értsétek meg, aki így ide rakta, oda rakta, kész. Nem erről van szó. Ez Isten igazságáról. Szeretetben, szeretetben. A másik, az ember passzivitására nézve, örök titok, egy biztos. Azt, hogy Isten kiválaszt és előve elrendel, soha nem jelentett a bibliai ember számára passzivitást. Nézzétek meg Pál apostolt. Volt valaki, aki aktív volt. Aki mindent megtett azért, hogy az evangéliumot eljutassa mindenkihez. Akit ezért megköveztek és túlélte, aki ezért hajótörést szenvedett, aki ezért 10 000 kilométereket utazott, aki ezért hihetetlen sok szükségen, szenvedésen ment keresztül, az Pál. Nem azt mondta, hogy hát, ha Isten kiválasztotta magáit, akkor én itt maradok Antiókiában, ebből a gyülekezetből ment ki a misszió útjára. Itt maradok, azt tehát, hogy Isten elrendezi az övéket. Hanem nézzétek meg, ez a Pál, aki ilyen hihetetlen erővel beszél erről, a nagyon mély meggyőződésről, hogy Isten kiválasztott magának a Krisztusban bennünket. Ez a Pál, ennek a Pálnak ez nem probléma, hogy közben 1000 kilométereket utazzon, és az egész életét arra tegye fel, hogy mindenkinek elmondja az evangéliumot. Nem tette passzívá. Annyira így van ez, hogyha ezt a kettőt nem tudod együtt tartani, nem racionálisan kibékítve, mert nem lehet, hitben és Isten előtt leborulva, tudnélik, hogy ő előre kiválaszt, szuverén úr, és ugyanakkor van felelősségünk, hogy ezt a kettőt nem tudod egybe tartani, akkor a kereszténység szívét nem tudod egyben tartani. Nem is lehet agyban egyben tartani, csak dicsőítésben, hálaadásban, magasztalásban. Miért? Mert a kereszténység szíve Jézus Krisztus, az ő halála és feltámadása. Szerintetek jól tették? Inkább így kérdezem. Felelősek voltak, akik Jézust halálra juttatták azért, hogy őt halálra juttatták, szerintetek? Felelősek voltak, vagy azt mondjuk, hogy felelősek voltak. Azt mondja a Biblia, felelősek voltak. Akkor egy baleset, egy véletlen volt Jézus halála? Nem, azt mondja a Biblia, nem. Isten előre eldöntötte és elrendelte, hogy az ő fiának meg kell halni. Hogy lehet a kettő együtt? Nézzétek meg egy versben, több helyen, de Apcsán 4.28, így imádkoznak az apostolok. A te szent szolgád Jézus ellen, mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Végrehajtották. Amiről Isten előre elrendelte, hogy meg kell történnie. Az üdvösségünkért, hogy Jézus meghal. Ó, bocs, mi csak azt csináltuk, amit te akartál. Nem. Azok, akik benne éltek, a kiválasztó Istennel való közösségben, azoknak ez nem volt probléma. De még egyszer, egy dolog miatt nem. Mert leborultak Isten előtt, mert volt bennük annyi alázat, hogy több vagy, Uram, mint amit én megérthetek. És igen, kiválasztottál minket a magadénak, és mi felelősek vagyunk mindenért az életünkben. együtt van a kettő, dicsőítsük Istent. Mi fakad ebből ránk nézve? Mit mond ez el a keresztény gyülekezetről? Mit munkál, ha megragadnánk hittel ezt a nagy igazságot? Mit munkál ez az életünkben? Hogyan formál minket, mint közösséget, hogy rajtunk, az életünkön keresztül mások is meglássák őt? Két dolgot mond, ami ebből fakad. Az egyik az Istenfiúság biztonsága, a másik pedig az életünk megszentelődése. Az Istenfiúság biztonsága, ezt mondja Pál, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Minden Biblia magyarázó leírja, hogy emögött, hogy Isten az ő gyermekévé, fiaivá, gyermekeivé fogad Krisztusban, emögött a korabeli római jog, római szabályozás áll, az örökbefogadás, az adoptáció szabályozása, aminek a lényege az volt, nagyon fontos intézmény, aminek a lényege az volt, hogy amikor valaki egy gyermeket örökbefogadott, akkor nyilvánvalóan azt mondta, hogy gondoskodni fog róla a sajátjaként, nyilvánvalóan azt mondta, hogy a sajátjaként fogja nevelni, és ebbe az is beletartozott, hogy ugyanúgy fog örökölni, mint ha vannak édes testvérei, vagy vannak testvérei azok, vagy ha nincsenek, akkor mindent megörököl a szülőktől. Gondolj egy pillanatra erre, hogy tegyük fel, ha akkor örökbe fogadtak egy 5 éves gyereket, mit élt át? És mi volt a örökbefogadás jogszerű valósága? A jogszerű valóság az az volt, hogy ha például egy gazdag, tehetős család örökbefogadta, tegyük fel, ez egy szegény gyerek volt, akár egy rabszolga, akkor a jogszerű örökség az az volt, hogy az egész élete meg van oldva. Megörököl mindent, piszok gazdag lesz. 5 éves gyerek értette ezt? Nem. Mi volt a tapasztalat? Van apám, van anyám, van családom. Az objektív és a szubjektív közti különbség. És amikor Pál azt mondja, hogy Isten Krisztusban, ez a lelki áldáshoz tartozik, örökbe fogadod bennünket, akkor ez egy hihetetlen nagy biztonságot kell, hogy adjam. Egy bizonytalan, szkeptikus korban, mint az is volt, meg a mai is. Gondold végig egy pillanatra. Gondold végig, hogyha egy közösség, hogyha ez a közösség, mint gyülekezet, a maga tagjaiban, megvan egészen mélyen győződve arról, hogy mi Istennek, a Teremtőnek, a Mindenhatónak örökbefogadott gyermekei vagyunk, megérkeztünk, hazaérkeztünk, biztonságunk van. Ez micsoda szabadságot jelent? Gondold végig egy pillanatra, hogyha egészen mélyen ott lenne a szívedben ez a bizonyosság, hogy te a mindenható Isten gyermeke vagy, akkor hogy élnéd a kapcsolataidat a mindennapokban? Családban, iskolában, munkahelyen? Ha egész mélyen ott lenne benned a bizonyosság, te Isten gyermeke vagy, és semmi nem veheti ezt el tőled. Gondold végig, hogy ha egészen milyen ott lenne ez a bizonyosság az életedben, hogyan végeznéd a munkádat? Más tennél-e, máskor tennél-e, máshogy tennéd-e? Ha egészen milyen ott lenne benned, hogy az a szabadság, hogy Isten gyermeke vagy? Hogyan hordoznánk a nehézségeket, a veszteségeket, a fájdalmakat? Ha tudnánk, hogy az Isten gyermekei vagyunk, egész mélyen megragadnánk. Hogyan töltenénk a szabadidőnket? Mi lenne fontos? Mi okozna örömet? Mi az, amit eldobnánk? Hiába valóság, szenny. Ha igazán tudnám, hogy az Isten gyermeke vagyok, úgy ráznám le magamról ezt a szemetet. Értitek? Micsoda hihetetlen ajándék, amiről beszél ez a szakasz, hogy Isten Krisztusban előre elhatározta, hogy te az ő gyermeke légy. Pont. A másik ajándék, A másik ajándék a szentség. Ha azt mondhatjuk, hogy ha az Isten gyermekség az a kiválasztottságból fakadó legmélyebb identitásunk, akkor a megtisztuló élet az ennek a külső megjelenése. Mert mire választott ki? Ezt olvassuk, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. John Stott hangsúlyozza, hogy ez a mondat Isten meg nem érdemelt kegyelmét hirdeti, mert gondold végig, ha arra választott ki a világ teremtése előtt, hogy mi legyünk szentek, fedhetetlenek, szeretetben, akkor azt jelenti, hogy amikor ezt elgondolta, akkor mi nem azok voltunk. Nem úgy látott, tudta, hogy nem azok leszünk. És ez az evangéliumnak a logikája. Először kiválaszt, először elhív, először cselekszik, hogy megtisztítson. Nem először tisztítjuk meg magunkat, hogy utána elfogadjon. Mit jelent ez, hogy arra választott ki, hogy szentek és szeretettek legyünk? Az ószövetségi áldozati kultusz az, ahonnan ezt megérthetjük. A szent és a szeplőtlen vagy fedhetetlen, ez arra az állatra volt igaz, amit feláldoztak az ószövetségi templomban. Gondold el, van egy nyáj, itt vannak az állatok. Mindenféle állat, nem tudom, mit csinálnak vele, fejik, nyírják, megeszik a húsát, tejét, sajtot csinálnak belőle, állat, erre van. És ebből kiválasztanak egyet, és elkülönítik a többitől. Ezt jelenti szentnek lenni, mert az lesz az áldozati állat. Ez már nem olyan, mint a többi. Szent, elválasztott, kiválasztott. És utána ez az állat, az ószövetségi törvények szerint, hogy Istennek nem adhattad oda, van egy sánta, úgyis megdöglik most már hamarosan, hát Istennek meg úgy feláldozni, jó lesz az, nem? Hát vak. Sok baj van vele, mert vak. Na most az, hogy Istennek feláll, de az ószövetség azt mondta, az Isten törvénye azt mondta, hogy csak a hibátlant lehet feláldozni. A vakot, meg a sántát, az nem. Szeplőtelen, fedhetetlen, tökéletes. Szent és tökéletes. De azt még mélyebben meg akarjuk érteni, hogy mit akar Isten velünk ezen keresztül, akkor azt is meg kell látnod, hogy Isten több helyen a Bibliában, ezen a nyelven beszél Jézusról. Azt mondja róla Péter apostol, hogy ő a hibátlan és szeplőtelen bárány, akinek a vérén váltottunk meg. Elválasztott, arra jött, hogy az életét értünk, tökéletes, hibátlan, szeplőtelen, foltalan, erkölcsértelemben, tiszta, akinek a vérén megváltottunk. Értitek ezt? Arra választott ki, hogy szentek, szeplőtelenek, fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez azt jelenti, hogy az evangéliumnak a nagy áldása, ajándéka, hogyha ebbe belenézel, akkor szabad vagy arra, hogy tiszta légy. Szabad vagy arra, hogy tiszta légy. Szabad vagy arra, hogy tiszta légy. Ez az evangélium. Szabad vagy. Szabad vagy ledobni, ami nem tartozik hozzád a Krisztusban, vagy szabad vagy. Először szabad vagy, mert ő választott ki, ő helyez be Krisztusba, és ezért a Krisztusban vagy igaznak lát, tiszta vagy, igaznak lát téged. Akármilyennek vagyunk tapasztalatban, Krisztusban megbocsátott igaznak lát. Másodszor szabad vagy, mert ha gyönyörködsz ebben a bárányban, aki az ő életét adta érted, akkor nem tudod nem megtisztítani magad. Ha előtted van, hogy Isten Jézust adta, értem, a szent, fedhetetlen, szeplőtelen bárányt, erre választott ki, ő vele kötött össze, még sehol nem volt, ami már megtette ezt, értem, akkor ezből azt fog következni, hogy Uram, szeretnék neked kedves életet élni, szeretnék tiszta lenni, megtisztítom magam, megtérek ezekből a dolgokból, bocsáss meg, ez jó. Harmadszor, és ezt szeretném hirdetni, szabad vagy, hogy a szubjektív szennyesség érzetét is elmossa Krisztus. Nagyon sok ember különböző dolgok miatt érzi magát mocskosnak, szennyesnek. Mert valamit tettél, mert valamit tettek ellened, mert mélyen az értelmedbe, a képekbe, a képzeletedbe, a lelked mélyébe kötődött bele a mocsok. A mocsok. Mocskosnak érzi magát az ember. Ha Isten kiválasztott a teremtés, a világ teremtése előtt, összekötött téged Krisztussal, a szeplőtelen bárányjal, az azt jelenti, hogy meg tud tisztítani, el tudja mosni a szennyet, meg is teszi. Tiszta vagy és szabad vagy. Arra választott ki, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Be tudjuk ezt fogadni? Kiválasztás nagy ajándékait? Magunkhoz tudjuk ölelni? Tényleg? Tudod hinni, hogy Isten már akkor döntött felőled, már akkor elrendelt, hogy a gyermek elégy? Hogyan ölelhetem ezt magamhoz? Szeretnék elmondani egy történetet, amit lehet, hogy már többen hallottak tőlem, de nem baj. Egy történetet lehet hallani többször is. Történet azzal kezdődik, mint minden történet. Volt egy fiú, és volt egy lány. Akik nagyon-nagyon megszerették egymást, illetve hát nem volt ez ennyire egyszerű, mert soha nem ennyire egyszerű. De aztán eljutottak oda egy idő után, pár év után, hogy oké. Keresztények voltak addigra már mindketten, és összeházasodtak Isten, áldását kérték a házasságukra, Istennel indultak el ezen az úton. Isten hamarosan megáldotta őket, nagyon hamar, házasság után 9 hónappal, egy gyermekkel, akit örömmel, hálával fogadtak el. Telt az idő, egy idő után az asszony, nem tervezték, újra megfogant. Nagyon megijedtek, mert szegénynek vélték magukat, mert akkor fontosabb volt, fontosabbnak tűnt a karrierjük építése, mert nem fért bele az általuk eltervezettbe, az ő céljaikba egy újabb gyermek. Más céljaik voltak, másról szólt az életük, elsodródtak addigra a gyülekezettől is. És ezért úgy döntöttek, hogy ezt a magzatot elvetik. Utána azonban az asszony nem tudott szabadulni attól, hogy megölte a gyermekét. Mélyen rászakadt ennek a terhe. Sírva könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg neki, és azt ígérte, hogy ha megbocsát neki, soha, soha többé nem tesz ilyet, ha még egyszer ad neki egy gyereket. Ha adna. Teltek az évek, és újra teherbe esett. De hamarosan kiderült, hogy a munkájából kifolyólag a gyermek olyan káros sugárzásokat kapott, hogy nem lesz egészséges. Annyi sugárzást kapott, hogy valami hiányozni fog. Az orvosok megírták a halálos ítéletet. De az asszony emlékezett korábbi ígéretére, és még egyszer nem akart hűtlennél lenni az Úrához. Még egyszer nem teheti meg. Miközben azt mondták, hogy a gyermek nyomorék lesz. Nem volt még útrang. Vártak és imádkoztak, kétségek és remények, imádkoztak és vártak. Majd eljött a nap, és megszületett a gyermek, egy kisfiú, majdnem megfulladt, még akkor is, nyakán köldögzsinór, farfekvés. De egészséges volt. Életben maradt. Ez a fiú én vagyok. Az ellenség el akart pusztítani, hogy elpusztította egy testvéremet. Azt mondja a Biblia, hogy az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. De Jézus megmentett édesanyám hitén és hűségén keresztül. Tudjátok, mit gondolok arról, hogy miért? Nagyon egyszerű. Mert így döntött. Pont. Kegyelméből, jóságából, szeretetéből kiválasztott a magáénak a Krisztusban. Még a világ teremtése előtt. Ezt nagyon mélyen hiszem. Mert nem hihetek mást. Mert semmi közöm ahhoz, hogy itt vagyok. Hanem az Isten kegyelmének a döntése. Gondolj apádra és anyádra, és gondolj a történetedre. Hogyan öleljük magunkhoz a kiválasztás nagy titkát, erről beszélünk. Akármilyen is legyen ez a történet. Gondolj rá ma este. Lehet, hogy örömmel, boldogsággal teli, sokat hallottad. Lehet, hogy fájdalommal és szégyennel terhelt. Ott van mélyen benned. És próbáld most hallani újra Istennek a veled való történetét, úgy, mintha a zsoltáros helyetted imádkozna ebben a pillanatban, amit hallottunk Zsoltárt korábban és az Isten tiszteleten. Csubb egy pillanatra a szemedet, és próbáld hallani Istennek a veled való történetét, mintha a zsoltáros most helyetted imádkozna. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Van fogalmad arról, hogyan ismert és hogyan ismert Isten téged? Van fogalmad arról, hogy mennyire szeret? Van fogalmad arról, hogy milyen gondoskodva formált? Érted ennek a jelentőségét? Látod, hogy hogyan írja át Isten veled való története, amely már az anyamében, sőt, azelőtt ott volt előtte, a szüleid veled való történetét? Látod, hogy hogyan írják át Istenben elrejtett kezdeteid? A szüleiddel való kezdeteidet fel tudod fogni, hogy sokkal mélyebbről jössz, és magadhoz tudod ölelni a kiválasztás nagy titkát a Krisztusban. Amennyiben szeretetben fogantál, előre elgondoltak, nem láttak még, de előre elgondoltak, vártak, gondoskodtak rólad az anyamében, esetleg imádkoztak érted, akartak téged, akkor Isten elmélyíti ezt a történetet. Ő még sokkal inkább így volt veled, ő sokkal-sokkal inkább így volt veled. A jó szülői történetet elmélyíti az Isten evangéliuma. Ő már akkor várt, ő már akkor elgondolt, ő sokkal alapvetőbben és mélyebben megtette ezt, mint ahogy egy jó szülő meg tudja velünk tenni. Amennyiben az a történetet, hogy nem akartak, amennyiben hordozod a szívedben, hogy véletlen vagy, baleset, amennyiben fejedhez vágták ezt többször, Isten átírja ezt. Ő nem így gondolta. Ő cselekedett, veled, benned, ő ismert, ő alkotott, ő formált, ő akart, ő szeretett, ő várt. Ez az igaz történeted. A Krisztusban magadhoz tudod ölelni, akár benne vagy ebben a pillanatban, akár nem. Magadhoz tudod a Krisztusban ölelni. Ez az igaz történeted. Már akkor kiválasztott téged magának a Krisztusban, amikor te még sehol sem voltál. Magadhoz öleled ezt? Leborulsz előtte? Hálát adsz neki ezért? Látod Isten kiválasztásának a mélységét, Jézus evangéliumának a kimondhatatlan gazdagságát? Kérlek. Kérlek, vedd el. Fogadd a szívedbe. Tárd ki a szívedet előtte, fogad be, mert ez az élet. Ez Isten maga, aki keres, aki hív. Engedd, hogy megtegye veled, tárd ki a szíved, és mivel ő kiválasztott téged, te ma választod bátran őt, mivel ő döntött felőled a Krisztusban. Te ma bátran helyezd magadat újra a kezébe azért, hogy együtt magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Amen.
Imádkozzunk. Olyan különleges és felfoghatatlan beletekinteni abba, Urunk, hogy amikor még semmit nem tudtunk magunkról, de még lehet a szüleink se rólunk, akkor te már ismertél. Elhívtál, kiválasztottál, elkötelezted magadat mellettünk. Akkor adtad értünk Jézust, amikor még a világon sem voltunk. Engedted, hogy a magunk útját járjuk, és vártál ránk türelmesen és szeretettel. Köszönjük, hogy így voltál ma is közöttünk. Köszönjük, hogy adtad az igét, hogy vártál ránk ma is. És jövünk eléd, akár már sokat szóra, akár újra jövünk hozzád. És jövünk eléd akkor is, hogyha ezt most először tesszük, és kérünk, hogy pecsételd el az életünket neked. Hadd fogadjuk el azt az elkötelező szeretetet, ahogy te szeretsz bennünket. Köszönjük a te kiválasztásodat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, amivel közeledsz felénk. Köszönjük, hogy választatsz az életünk kérdéseire, és erőt és békességet adsz elfogadni a megválaszolhatatlant. Köszönjük, Urunk, hogy terved és célod van velünk, hogy azért hívsz el, hogy mások felé szolgáljunk, hogy az evangéliumot, a te örömhíredet, a szeretetedet mások felé is megéljük. És ez a vágyunk, Urunk, hogy betölthessük a küldetésünket. Hozzuk eléd azokat, Uram, a környezetünkben, akiknek nagyon nagy szüksége lenne a te kegyelmedre, szeretetedre, békességedre, a te irgalmadra, a családunkban, a környezetünkben. Imádkozunk most azokért, akik nagy mélységben vannak, akiknek nagyon nagy szükségük lenne a hitnek az erejére, hogy érd őket el, és mutasd meg, hogyha nekünk van hozzájuk szavunk, hogyha bennünket akarsz feléjük használni. Imádkozunk a családtagjainkért, a családunkban levő békességért, és köszönjük, Urunk, hogy a szüleinkre is úgy tekinthetünk, mint akiket felhasználtál. Abban, hogy mi a világra jöhessünk, attól, hogy tudjunk ezzel a megbékéléssel és szeretettel rájuk tekinteni. És könyörgünk, Urunk, betegekért, hogy gyógyítsd a betegeket. Azokért, akik nagy terheket hordoznak. Azokat, akik fizikai vagy akár lelki betegségeket hordoznak, és megkérdőjeleződik az, hogy miért is élnek, hogy mi értelme van az életüknek. Könyörgünk azokért, Urunk, egy szívvel, akik gyászolnak, akik veszteséget éltek át, akármilyen formában. Add nekik a te békességedet és vigasztalásodat, és könyörgünk a békétlenségben lévőkért, különösen is most az Ukrajnában élőkért, és különösen is a krími helyzetért, hogy adj ott békét. És könyörgünk a kárpátaljai magyar testvéreinkért, őrizd meg őket, és adj békességet és megnyugvást, adj belátást a vezetőknek. Így imádkozunk az országunk békességéért ebben a választási időszakban. Urunk, könyörgünk józanságért a vezetőinknek és a politikusainknak. Imádkozunk, Urunk, a te népedért szerte a világon, hogy betölthessék a küldetést, hogy rólad beszéljenek és úgy éljenek, hogy rád mutassanak. Így használj bennünket is, és köszönjük, hogy ma is megmutattad a te szeretetedet felénk. Hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.